címe egyébként az üzenetnek, összezárva Krisztussal. A titkot, amely korszakokon és nemzedékeken át rejtve volt az emberek elől, most pedig láthatóvá vált az ő szentjei számára, akiknek az Isten tudtára akarta adni, ez a Kolossi levélből van, hogy a nemzetek között milyen bőséges-e titok dicsősége, ami a Krisztus bennetek. Ez nagyon faramúcin fogalmaz Pál, de ami nagyon fontos, amit itt mond, hogy el volt rejtve valami, egy titok. Pál megkapta ezt kijelentésből a mennyből. És tudtára adta Isten Pálon keresztül az egész földbolygónak, hogy Krisztus bennetek van. A dicsőség bősége. Milyen bőséges a titok dicsősége? A dicsőség reménysége ő Krisztus. Akit hirdettünk nektek, intve minden embert, tanítva minden embert teljes bölcsességgel, hogy minden embert tökéletességre juttassunk Krisztusban. Ezért fáradozom én, küzdök az ő erejének megfelelően, amely hatalommal működik bennem. Amen. Vagy beszél valamiről, ami azt jelenti, hogy ami arra ad fényt, hogy mi kik vagyunk Krisztusban. És hogyha a szellemi életedet megvizsgálod, akkor nagyon fontos azt realizálnod a szellemi életedben, hogy nem csak azt a Krisztus keresed, aki fönn van a kereszten, hanem aki benned él. Mondd velem, hogy bennem él. Krisztus benned él. És ez a Krisztus, aki benned él, a Krisztus szellemén keresztül, mindjárt magyarázom, hogy hogy van ez, ez a Krisztus benned akar dolgozni, érted akar dolgozni, hogy egy olyan életvitelt élj belülről, ami nem egyezik meg a földi életvitellel. Belülről kezdesz el élni Krisztusban, Krisztusból. Azt mondta a Pál, hogy az egész világ erre volt kihegyezve, ezért teremtette Isten az embert, hogy elérje azt, hogy Krisztusban éljen. Vagy Krisztus bennünk éljen, így is mondhatnám. Ugye mondhatod azt, hogy mit jelent az, hogy Krisztusban vagyunk? Mi az, hogy Krisztusban élünk? Gyere a Róma levél 8. fejezetéhez. Ott beszél Pál arról, hogy akiben benne van a Krisztusnak a szelleme, az az övé. Tudod, Krisztus, amikor föltámadta halálból, akkor az ő lelke és az ő szelleme az egy dicsőséges testet kapott. És ez a lélek, amiben itt élt, és az a szellem, amiben itt élt, mert volt, aki teste, lelke és szelleme. És ez a szellem és ez a lélek, amiben itt élt, ez egyesült, integrálódott, összefort egymással. És ez a szellem, ez a Krisztus szelleme, ez pedig el lett küldve, hogy újjá szüljön bennünket Isten. Így fogalmaz Pál a római levélben. Róma 8. A szellemi életed akkor lesz sikeres, ha megérted, hogy hogy él benned Krisztus, és hogy akar dolgozni benned, rajtad keresztül. Ha a Krisztus élete benne dolgozik, akkor nagyon sok minden sokkal könnyebb lesz, és bizonyos szenvedések elmúlnak az életetekben. Így írja Pál, vagy így ír, vagy irattatta le a Szent Szellem vele keresztül, rajta keresztül. De ti nem vagytok, 9-es verszak, 8-9, de ti nem vagytok testben, hanem szellemben, ha ugyan az Isten szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, vagy úgy is mondhatnám, ha pedig Krisztus bennetek van a szellemen keresztül, a Szent Szellemen keresztül, mert a Szent Szellem és a Krisztus az egy, és az Atya is egy. Jól lehet, a test halott a bűn miatt, a szellem, a Szent Szellem, a Krisztus szelleme ellenben élet a megigazultságban, vagy igazságért, így fordítja Károli, de én direkt átfordítottam, hogy érthetőbb legyen. Tehát még egyszer mondom, hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, tehát benned van Krisztus, de Krisztusban vagy, és ő te benned van. Egyébként ez két különböző fogalom, itt kicsit megállok. Más az, amikor arról beszélünk, hogy Krisztus bennem van, és más az, amikor én vagyok Krisztusban. Mert amikor te azt mondod, hogy te benned mit dolgozik Krisztus, akkor Krisztusnak a tulajdonságai benned dolgoznak. Amikor viszont arról beszélsz, hogy Krisztusból én mit teszek, akkor pedig arról van szó, hogy Krisztus ereje, természet fölötti jegyei, karaktere, hogyan dolgozik rajtad keresztül kifelé. Tehát Krisztus dolgozik benned, befelé. És Krisztus dolgozik belőled, kifelé. Amen? Ez érthető volt? Két különböző kifejezés van az Új Szövetségben, Pál ezt használja. Amikor Krisztus benned dolgozik, érted? Amikor rajtam keresztül dolgozik, az Isten ügyéért, vagy másokért. Tehát van egy folyás kívülről befelé, vagy belülről kifelé. És itt arról beszél Pál, izgalmas, de annak a szelleme lakik bennetek, aki föltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníteti halandó testeiteket, az ő ti bennetek lakozó szellem által. Annak okáért, atyám, hogy nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha a test szerint éltek, meghaltok, de a test cselekedeteit a szellemmel, a Krisztus szellemével megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Ez egy érdekes dolog, hogy nem mehetsz szellemileg magasabb szintre, mint amekkora vezetést enged a Szent Szellem. Megállít téged a Szent Szellem bizonyos helyeken, hogy ott időz, elmélkedj bizonyos dolgokon, hogy megértsd azt, amit a Szent Szellem akar mondani neked, kicsoda vagy Krisztusra, most erről van szó. Például megállít abban, hogy ki az, aki benned él. És fölteszi azt a kérdést, hogy te hiszel-e abban, hogy benned él Jézus? Hiszel-e abban, hogy együtt akar lakni veled, és együtt akar élni a világ mindenségben? Halleluja! A Szent Szellem jelenlétében. Azt mondja igen, a 13-as verszakban, hogy mert ha test szerint éltek, meghaltok, de a test cselekedeteit a szellemmel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezet, az Istennek a fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atyám. Ez a fiúság szelleme, ez a Krisztus szelleme. A fiúság szelleme a Krisztus szelleme. Ki a fiú? Az Istennek a fia. És az annak a szellemét kaptad. Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, a fiúság, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Amen. És itt ezt még elvarrom. A szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez az első korszakot, amikor elkezd a Szent Szellem benned bizonyságot tenni arról, hogy te ki vagy. Nem tudsz hinni, nem tudsz lépni, nem tudsz szellemben mozogni, ha nem tudod, ki vagy. Az szerint jön az Istennek a kegyelme, szeretete, jósága, irgalma, minden szellemi java az életedre nézve, ahogyan elhiszed, hogy ki vagy. A hit nem úgy munkálkodik, hogy te működteted a hitedet, hanem azáltal munkálkodik a hit benned, hogy elhiszed, hogy méltó vagy arra, mert valaki vagy, hogy hit által él. Ezért az identitásodat építi fel először Isten. És nem arra teszi hangsúlyt, hogy hogyan motiváljon, hanem arra teszi hangsúlyt, hogy mit van. Nem arra teszi a hangsúly, hogy mit tudsz elérni a Szent Szellem először, hanem arra teszi hangsúlyt, hogy mi van benned. Ha nem belülről élsz, akkor elkezdesz kívülről élni, és kívülről megvalósítani. Amikor elkezdesz kívülről megvalósítani dolgokat, akkor pedig törvény alá mész. Mert valamit el akarsz élni, erőből. De a Isten fia az nem erővel szolgál feléd, hanem szellem által, kegyelemből. A törvény mindig arra fog tanítani téged, hogy nem vagy elég jó. A Szent Szellem mindig arra fog tanítani téged, hogy Krisztus elég neked, és az ő keresztje, és az ő megváltása. A Krisztus szellem mindig arról fog beszélni neked, hogy mit van. És nem arról fog beszélni, mit még nincs, és mit kell még tenned, hogy meglegyen az, amire vágysz. Szóval, itt tartok. Visszamegyek itt az igében, hogy akiben nincs benne a Krisztusnak a szelleme, az nem az övé. Tehát itt így mondja, így lehet lefordítani magyarosan. Akit nem birtokol a Krisztus szelleme, az nem egy az Istennel, Isten fiával és a Szent Szellemmel. Ez egy birtok viszony. Azért jött Krisztus, hogy birtokoljon téged belülről. Meglepő, mi? Hogy birtokoljon Krisztus belülről téged. Ha nem a belülre figyelsz, akkor a cselekedeteiddel meg fogod magadat kötni. Egy olyan békóba, ami arról fog szólni, hogy valaki legyél, vagy próbálj Krisztusban lenni, amikor az már a te privilégiumod, lehetőséged, elérhető lehetőség. Gyere velem a Galácia 2-höz. Galácia 2 nagyon szemléletesen írja le, aztán nem a Károlyt adom, hanem a Csia Lajos fordítás, mert az sokkal-sokkal jobb. Van egy ige, amit rendkívül izgalmas, amely engem is nagyon megérintett és bátorított. Galácia 2:16-tól. Miután tudjuk, hogy az ember a törvény tettei alapján, hallod? A törvény tettei alapján nem lesz igazságossá, tehát ha a törvény alá mész, akármilyen törvény, többfajta törvény van. Van a Tóra, van a zsidó törvények, ezen kívül vannak szellemi törvények, és van egy harmadik dolog, amiket te kreálsz otthon. A te elgondolásoddal, a vallásos képzeteiddel, a ultramodern filozófiáiddal, vagy bármilyen olyan dolog, amit összeszedtél valahonnan. Ezek a törvények, amelyeknek te próbálsz engedelmeskedni, de nem biztos, hogy valóságosak, lehet, hogy fiktív dolgok, amiket te magad az elmét talált ki, érted? A mentalitásod. És azt mondja itt az ige, hogy törvény tettei alapján nem lesz igazságosá, megigazultá, Senki, egy ember se a Földön. A törvény soha nem tesz igazzá. Krisztus, és a Krisztusnak a vére tett bennünket igazzá. Semmilyen törvény nem tesz téged igazzá Isten előtt. A törvény csak megmutatja, hogy mennyire rossz vagy. Bebizonyítja, hogy mennyire elfusarált vagy. Krisztus pedig megbizonyítja, hogy mennyire jó vagy. Helyre vagy állítva Krisztusban, ha újjászülettél. Szóval menjünk tovább. Csak a felkent Jézusba vetett hiten keresztül, mi is hitünk a felkent Jézusban van, hogy a felkentbe vetett hit alapján, ne a törvény tetté alapján váljunk igazságosakká, mert hiszen a törvény mutatta tettek alapján egy test sem lesz igazságosá. 17-es verszak. Ha azonban bennünket, magunkat is, akik a Krisztusban, felkentben keresünk megigazolást, azon kapnak rajta, most figyelj, hogy vétkezők vagyunk, tehát valaki megigazult, és mégis vétkezik. Hát ilyen van. Azt tudd meg, hogy az egyház és Krisztus nem mindig ugyanaz. Nem mondhatod azt, hogy az egész egyház a Földön Krisztus. Mert van még munkája Krisztusnak. És ha azon kapnak rajtad a lelkiismereted, vagy a tetteid, hogy vétkezel, most itt tartunk. De meg vagy igazulva, és vétkeztél. Meg vagy igazulva, már nem a törvény alatt vagy, mégis vétkezel. Láttál milyen embert, aki vétkezett? Ha azonban bennünket, magunkat is, akik felkentben keresünk megigazolást, azon kapnak rajta, hogy vétkezők vagyunk, ebből az következik, hogy a felkent a Krisztus a bűn kiszolgálója? Szó se legyen róla. Mert ha újra felépítem azt, amit már lerontottam, magam állítom ki a bizonyítványt magamról, hogy lerontott törvény áthágója vagyok. Komplikált. De leegyszerűsítem. Tehát akkor azt mondjuk, hogy a Krisztus miatt vétkeztünk? Távol álljon Jézus nevében. Nem azért vétkeztünk, mert nem hiszük el, hogy Krisztus bennünk mit tud elvégezni. És jobban hiszünk a bűnnek és a bűn törvényszerűségének, mint annak, hogy Krisztus meghalt a kereszten a bűneinkért. Amit látsz, csak abban tudsz hinni. Amit nem látsz az igéből, abban nem tudsz hinni. Ha elhiszed azt, hogy megigazultál, akkor igazságosak lesznek a cselekedeteid. És az igazságosság megállítja a bűnt. Ha nem látod, hogy igaz ember vagy, akkor vétkezel. Minden vétek, minden bűn igazságtalanság, ami nem a megigazultságot szolgálja. Aszerint éled az életedet, amiben hiszel, és amit látsz. Magad előtt a minta jó, kereszténységen belül látod Krisztust, tudod, hogy ki van benned, látod magadba Krisztust, akkor az, amit látsz, az működni fog. Ha kívülre élsz, hogy mit kéne tenned, hogy Isten elfogadjon, akkor buktad. Akkor bukóvári van. Mert te abban bízol, hogy a tetteidben lesz majd a megoldás. De Krisztus eljött, hogy ne a tettekben bízz, hanem az igében bízzál. Ne a tettekben bízz, hanem Jézusban bízzál. A megváltóban, a szabadítóban. Ámen? Mert engem a törvényen keresztül ölt meg a törvény, 19-es verszak. Na most innen lesz nehéz, de fordítom. Hogy hogyan tudsz Krisztusban élni? Mi az, hogy Krisztusban élsz? Mert engem a törvényen keresztül ölt meg a törvény. Ez nagyon érdekes kifejezés. Hogy látta Pál, hogy a törvényben, hogy nem tud megigazulni, és nem tud Krisztusban élni. És elvitte odáig, elment a törvény végéig, hogy csak Krisztusban van a megigazulás. Csak Krisztusban van az Isten előtt való megfelelés. Csak Krisztusban van az Isten előtt való elfogadottság. Csak Krisztus kell, semmi más. Nincs más pótlék. Csak Krisztus először, hogy tudjak igaz cselekedeteket cselekedni. Látnom kell Krisztust. A szellemi látás első része az, ha látod Krisztust valóságban, aki eljött, aki föltámadt, és aki él, és aki benned él. Ha nem látod, hogy benned van Krisztus, veszteni fogsz. Mert Krisztus beköltözött. Ez egy valóságos tény. Te azonosultál a vízkeresztségben az eltemettetésével, feltámadásával, és azonosultál azzal, hogy beléd költözött Krisztus a szellemén keresztül a szívedbe. Ezt el kell hinned, innen indítunk. Amen. Szóval ott tartok, eléggé alapra mentem egy ige részből, de hiszem, hogy most szólt valakinek. Valakinek biztos, hogy szólt. Szóval ott tartok, hogy mert engem a törvényen keresztül ölt meg a törvény, hogy Istentől legyen az életem. Azt mondja, hogy meglátta a törvényben, hogy meg kell halnia a törvénynek. Ez mit jelent? Hogy neked el kell jutni Krisztusban odáig, hogy a törvény az nem tesz téged Krisztusban szilárdá, megalapozottá, és a hitedet nem fogja megerősíteni a törvény. A törvény nem segít. Nincs benne megazolás, nincs benne ígéret, nincs benne Szent Szellem, nincs benne élet, nincs benne szeretet, nincs a törvényben. Nem erről szól a törvény. A törvény az azért jött, hogy bebizonyítsa, hogy bűnösök vagyunk. Jézus pedig azért jött, hogy elvegye a bűneinket. A kereszténység legtöbb része megcsaladtatott, mert a törvény szerint él, és nem kegyelem szerint él. A törvény alatt van, és nem Isten szeretete alatt van. Mi a kegyelem? A kegyelem azt jelenti, lassan mondom, hogy mindenki értse. A kegyelem azt jelenti, hogy a szeretet gyakorlati módon elér egy emberhez. A kegyelem azt jelenti, hogy valóságos megtapasztalás, mennyei atmoszféra jön le a mennyből, a Szent Szellemen keresztül, úgy hívják, hogy kegyelem szelleme, és az elhozza Isten szeretetét. Maga Isten szeretetéhez nem férsz hozzá. Ezért alakította ki Isten úgy a megváltást, hogy legyen kegyelem. És a kegyelem hozza le, ezt úgy mondhatnám, hogy a szeretet az ős oka mindennek. Amikor Isten gondolkodik, amikor Isten tesz valamit, akkor saját maga lényéből szeret. Nem egy tulajdonsága Istennek a szeretet, hanem a szeretet, Isten. Isten a szeretet. És amikor ő dolgozik, ő állandóan szeret. Amikor alszik, akkor is szeret, ha alszik, nem tudom. De a szeretet az egy valóságos tény benne. És ez az amplitudója ennek a szeretetnek, az a szummája ennek a szeretetnek, ez állandó, amióta csak létezik. Soha nem bizonytalanodott el abban, hogy szeressen-e téged, vagy ne szeressen téged. Ő reggel föl kell, poénkodok, megtörli a szemét, megmosakszik, és rád gondol. És ugyanúgy szeret, mint tegnap szeretett. Ugyanúgy szeret, mint holnap fog szeretni, és ugyanúgy szeret, mint tavaly szeretett téged. Istennek a tulajdonságai állandók. A hűsége állandó, a szeretete állandó feléd, a reménysége állandó, a hozzád való viszonya állandó, amit gondol rólad, meg nem változtatta. Nincs el a változás, vagy változás árnyéka. Azt mondja Jakab, minden jó adomány az Istentől száll alá, ahol nincs változás, amit ő eltervezett, hogy megigazít, hogy Krisztusban helyreállít, hogy az életedet rendbe teszi, ez mind állandó nála. Soha nem fogja meggondolni. Azt mondja, és mi alakul, hogyha vétkezünk? A vétek sem tudja eltörölni az ő elgondolását. Mert mondom még egyszer, Isten szeretete állandó. És ha vétkezek, akkor is állandó marad. Istent nem fogod megváltoztatni. Hála az égnek. Halleluja. Változtathatatlan Isten. Nem tud megváltozni. És amikor arról beszélünk, hogy meghaltunk a törvénynek, akkor arról beszélünk, hogy valósággal elmondod, hogy Krisztusban én meghaltam a törvénynek, hogy ne a törvény alatt legyek, hanem a Krisztusban, a Krisztus szeretetében tudjak élni. És ezt rendszeresen neked meg kell vallani, mert a lényed olyan, sajnos a bűnös test miatt, és a léleknek a bűnös szokásai miatt, hogy állandóan mi meg szeretnénk felelni, és mindenfajta olyan szorongással, szégyennel telve van az ember élete, rendszeresen, mint egy ilyen fürdő kapja kívülről vagy bevülről az ember életébe, hogy át kell törnie ezeket a szorongásokat. És ez rendszeres lesz az egész földi pályafutásodon, hogy vétkezel, utána szorongsz, majd utána Istenhez kell menned. Ez nem olyan lesz, hogy aztán végül megszűnsz a bűntől, megdicsülve itt sétálsz, mint kis Jézus. Hanem arról szól az egész történet, hogy el kell hidned, hogy a törvény úgyse fog megoldást adni, ezért nem kell a törvény alá menni, mert egyszer meg kéne halnod a törvénynek. Hogy meghalsz a törvénynek való kiszolgálásnak. Nem tettekben bízol, nem a cselekedeteiben bízol, nem a magad erejében bízol, nem abban bízol, hogy mennyit imádkozol, mennyit bibliázol, abban bízol, hogy Jézus él. És benned él Jézus. Ez egyszerűsítve az egész dolgot. Hogy Krisztus benned van, és Krisztus szelleme dolgozik azon, hogy kimunkáljon téged a bűnös szokásokból, a mentalitásból. Persze ez egy hosszú folyamat, de ez a zanzásítva a legfontosabb dolog. Mert azt mondja az ige. Mert engem a törvényen keresztül ölt meg a törvény, hogy Istenből legyen az életem. A felkenttel együtt fogok megfeszítve, függök megfeszítve. Élek többé nem én, hanem a felkent él bennem. Na, ezt is, még egyszer. Hogy a törvényen keresztül megölt a törvény, hogy Istentől legyen az életem. Tudod jól azt, hogy a törvény kinyír. Ezért bízol abban, hogy a felkent azért támad föl, hogy te ne a törvény alatt legyél, hanem a felkentben éljél. Ez egy választás, egy döntés, hit által, meg így írja, élek. De többé nem én. A felkent él bennem. Neked engedned kell, hogy élek többé nem én, nem az énem él, hanem Krisztus bennem. És itt van a probléma. Hogy nem hiszel abban, sokszor elhomályosodik az, hogy benned él Krisztus. És ha nem hiszel abban, hogy Krisztus él benned, akkor hogy tudsz a törvényen kívül élni? Sehogy. Mert vagy abban bízol és hiszel, hogy Krisztus benned él, vagy abban bízol, hogy megfelelsz a törvénynek. Tehát nem te élsz már. Nem élek én önmagamnak, hanem Krisztus él bennem. Engedem ezt az életet. Hogy történik ez? Hogy kezdődik? Hát ha újjá születtél, akkor te tudod jól, tisztességesen, megmondhatod Istennek, hogy bennem élsz, Istenem. Befogadtalak a szívembe, és szeretném, hogy tovább élnél, és segítenél nekem, hogy ne a bűnnek éljek, hanem az életnek éljek. A Krisztus életének éljek, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem. Neked hidned kell, hogy benned él Krisztus. Más nem tudok mondani. Amen. Hogy bennem él Krisztus. És ha nem ismered meg benned a Krisztust, nem fogod megismerni kívül a Krisztust. Pál így mondja. Ismertem Krisztust, vagy ha ismernénk Krisztust, már nem ismerjük test szerint, hanem szellem szerint. Neked a párodat nem úgy kell megismerned, ha újjászületett, hogy ő testben él, hanem hogy szellemi, akiben Krisztus él. Már nem ismerem magamat testben, mert tudom, hogy szellemi lény vagyok, nem testi lény. Az újjászületés újjászült engem, és már nem az a régi élet szerint élem magamat, hanem Krisztus élete él bennem. Vagy ha engeded, és elhiszed, a Krisztus élete éljen benned. Azt mondod, hogy ez hogyan működik? Úgy, hogy te realizálod minden egyes nap a kereszt munkáját az életedbe. Hogy te nem vagy már ugyanaz az ember. Te újjászülettél, nem vagy bűnös ember, sőt, nem vagy bűnös, aki megigazult, sőt, nem vagy majdnem igaz, kicsit bűnös, sőt, nem vagy megkeresztelt, aki kicsit bűnös, de próbálkozik, hanem megigazultál, és nem vagy bűnös ember. Mit mondott Pál? Akkor most, hogyha vétkezik az igaz, mi lesz vele? Krisztus csinálja ezt? Távol legyen. Nem a bűn csinálja, hogy nem hiszel abban, hogy először meg kell hallnod a törvénynek, hogy aztán Krisztus éljen benned. Minden törvénynek meg kell halni. A saját magad elvárásainak, a törvényszerűségének is meg kell halni. És azt kell mondanod, hogy nem fogok magamnak szabályokat állítani, és mindenfajta mércét. Nem én húzom meg azt a mintát, amit ha megteszek, akkor elfogad engem Isten. Hanem Krisztus teszi ezt a mintát. A vérén keresztül, hit által élek, nem mérce szerint élek. A legtöbb ember mérce szerint él. Ha betartja ezt a panelt, ha betartja ezt a törvényszerűséget, ha betartja ezt, amit olvasott a könyvből, ha betartja az imádkozást, ha betartja a megvallást, ha betartja ezt, ha betartja azt. Az Isten fiába vetett hitben élem az életemet, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem vetem félre az Isten kegyelmét. Ha ugyanis a törvényen keresztül valósulna meg az igazságosság, ebből azt következnék, hogy a Krisztus a felkent hiába halt meg. Ha nem akarod megvetni a kegyelmet, és nem akarod azt, hogy hiába halljon meg érted Krisztus, akkor vedd ezt komolyan, ezt az üzenetet. A Krisztus nem azért halt meg érted, hogy ne figyelj arra, hogy benned él. Ne figyelj az ő lélegzetére, ne figyelj az ő gondolataira. Tudod, mit jelent az, hogy benned él Krisztus? Az azt jelenti, hogy veled össze van zárva Krisztus. El kell kezdened figyelned arra, hogy mi a véleménye dolgokról Krisztusnak. Na, ez jó volt ez az alap, ahogy elkezdtük a dolgokat. 1 János 2.1, egy amerikai fordítás, message. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek. Látod? Hogyan jön létre a szeretetnek a megértése? Mondd velem együtt, látás által. Ha nem látod, hogy Isten szeret, akkor hogy tudsz benne járni? Ha nem látod, hogy szeret, mit tudsz, hogy látni? Olyan inspiráció alatt élni, amelyet a Szent Szellem hozott el neked. Megnyílt az Isten országa, Isten országának munkája, bejött a szívedbe, és elhitted, hogy Isten szeret téged. Mikor szeret téged Isten? 24 órába, naponta. Az egész évre ki van fizetve az Isten szeretete a megváltáson keresztül. Januártól decemberig szeretve leszel. Állandó. Ebben kell hinned. Ha nem ebben hiszel, akkor mozgató rugójad a törvény fogja vinni. Nem a szeretet törvényszerűsége. Egyébként így mondja Jakab, hogy a királyi törvény. Tudod, miért királyi törvény? Mert a királyoknak van adva. És ki a király? Te. A királyok csak a királyi törvény alatt tudnak élni. Ezért vagy te király. Neked nincs más törvényed, csak a királyi törvény, a szeretet törvénye. Ami alatt van minden más törvényszerűség. Ki a király? A Krisztus. És kinek adja? Hát a király társainak. Mit olvastunk a Róma 8-ban? Örökös társak. Miben örökös társak? Az Isten országában. Jézus egyik helyen azttől kérdezik a farizeusok, hogy mikor jön el Isten országa? Erre azt mondja, mikor jön el? Hát az nem szemmel látható, fizikailag megtapasztalható, érzed, szagolod, stb. Nem. Isten országa bennetek van. A Krisztus szelleme elhozta Isten országát. Na akkor állj már meg egy pillanatra, még úgy érzem, hogy ezt nem vágod, ezt az egész sztorit. A fiú szelleme benned lakik. Vele együtt az örökséged, vele együtt a menny. A szellemedben minden elérhető. A szellem bizonyságot tesz, a Szent Szellem, a szellemeddel együtt. Hogy ki vagy. Addig tesz bizonyságot, amíg elhiszed. Ha engeded. Ha nem engeded, ezt, amiről beszélek, az természet fölötti. Ezt nem lehet egy bibliai iskolában megtanulni. Ezt megtapasztalás. Két típusú megtapasztalás van. Az egyik, amikor a kijelentés elér hozzád, Isten szól hozzád valamit, és ez a kijelentés benned elkezd dolgozni világosság által. Meglátsz egy kijelentést. A másik típus, amikor kívülről olyan atmoszféra kenet vesz körül, hogy egy olyan életérzés, egy olyan mennyei dolog, ami rád bizonyítja azt, amiért jött ez a kijelentés. De amikor jön ez az első dolog, ez a kijelentés, ami megvilágosít igazságokat, akkor az a megvilágosodás, annak nincsen semmilyen manifestációja. Benned zajlik mindenfajta fény, dicsőség, kürt, Krisztusfánia, Krisztus megjelenés, Istenfánia, Atyafánia, mindenfajta angyal nélkül. De mégis nem történik manifestáció kívülről, mégis belül óriási csoda történik. Pál így mondja a Galácia levélben, hatalmas dolgokat végez bennetek a hitnek a szelleme. Nem kívül, belül. Az emberek lenézik ezt. Általában a földön lévő gyülekezetek évtizedek óta a legnagyobb hibája az, hogy valami olyan külső, természet fölötti jelet akarnak látni, amin keresztül majd ők megújulnak. De nem azt mondja Pál, hogy az a világ mindenség, legnagyobb titka, ami a sátántól el volt titkolva, hogy Krisztus eljön majd testben is meglátjuk, hanem az, hogy Krisztus bennünk lakik. Pál azt mondta, nem akarom látni Krisztust. Én szellem szerint akarom ismerni. És nem is fogom látni Krisztust testből, mert már szellemi ember vagyok, azt mondta Pál. Minél többet akarsz a természet felettiből, annál jobban elcsúszol. Mert Krisztusra van szükséged, nem természet fölöttire. Mert Krisztusban van minden, ami a természet fölötti. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk. Nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Ha nem látod ezt a nagy szeretetet, akkor be van csukva a szemed. Akkor be van csukva a szemed. Nem látsz. Mit kell tenni? Olvasni az igét, elmélkedni rajta, imádkozni a Szent Szellemhez, hogy az igazság, az feltárulkozzon hozzád. Lássatok meg, azt mondja az Ézsaiás 42. Lássatok meg, vegyétek észre, régi dolgoknak örökre vége. Most újakat hirdetek, és mielőtt kisarjadnának, tudatom veletek. Ó, ti süketek, hallgassatok rám, ti vakok, nézzetek ide. Nézzetek a szolgámra, van-e olyan vak, mint ő? Nézzétek követemet, kicsoda olyan süket, mint a szolgáma, ő. Bizony nincs más, aki ennyire vak lenne, mint az örökkévaló szolgája és szövetséges társa. Sokat láttál, de nem vetted észre. Füleid nyitva volt, mégsem hallottad meg szavam. Az örökkévaló a legjobbat adta szolgájának, nagy és dicsőséges törvényét. De nézd a népet, hogy kirabolták, kifosztották, bilincsbe verték, tömlözbe zárták őket, zsákmányul estek, és nem volt szabadítójuk. Kifosztották őket mindenekből, és senki sem mondta, add vissza. Senki sem mondta, add vissza. Tudod, a szellemi életben van egy nagyon nagy veszélye annak, hogyha te hallasz igazságot Istentől, gyülekezetben, otthon, államban, kijelentésben, bárhonnan. Hogyha nem fogadod el azt az igazságot, és azt a látást, azt a világosságot, akkor bezáródik a szemed. És van egy törvény. Hogyha kinyitod a szívedet, és bejön ez világosság, akkor az növekedni tud. Ha pedig a világosság után bezárod a szívedet, akkor elveszted azt is, amit volt. Ezért meghatározza az, hogy amilyen világosságban élsz, az bele fog torkolni egy még magasabb szintű világosságba. Amilyen világosságból nem élsz, az pedig be fog záródni, és nem tudsz benne járni. Mert a szellemi életben csak a hit strádája működik. Nem működik más, csak a hit. A hit pedig nem a látás szerint való közlés, járás, élet, életmód, hanem a szellemednek a látása, hogy mit lát meg. A hit nem fog levinni a testbe. A hit mindig föl fog vinni oda, ahol Isten van. Ezek vagyunk valójában, így mondja, Isten gyermekeinek neveznek, ezek vagyunk valójában. Ezért van az, hogy a világ nem ismer, vagy nem vesz komolyan minket. Te komolyan veszed magadat? Te komolyan veszed magadat? Nagyon, nagyon, itt van. Nagyon szembetűnő az a kijelentés, Jézus beszél róla, hogy így írja a Máté 13-ban. Mert bizony mondom nektek, a ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak. A ti füleitek, hogy hallanak. Miért boldogok? A héberben azt jelenti a boldogság, áldott ember, mert betartott valami olyan törvényszerűséget, ami miatt Isten meg tudta áldani. Úgy is lehet fordítani, szerencsés, aranyeső. A ti szemeitek pedig szerencsések. Boldogok a szívetek szemei, így mondhatám. Hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom nektek, hogy sok próféta igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallottok, és nem hallották. Tudod, mit jelent ez? Hogy a Ézsaiás, Jeremiás, a kis proféták, a nagy proféták, Illés, mindenki próbálta hallani azt, amit te hallasz most. Az új szövetség üzenetét, meg az elődeit. 2000 év óta, ami történik itt a Földön, az evangélium hirdetése. Ezt a szellemet akarták látni, az új szövetséget. És ők nem tudták látni. Mit adtak volna ezért? Hogy lássák. Lássák Jézust. Vagy pontosabban hallják Jézust. Mert más látni, és más fizikailag látni, és szellemileg látni. És nem adatott meg nekik. És azt mondja maga Isten Jézuson keresztül, hogy boldogok vagytok, szerencsések. Amennyire tiszteled Jézus beszédét, annyira fog jönni a világosság az életedre. Ha elveszíted ezt, akkor elveszítesz mindent. Ezek vagyunk valójában, ezért van az, hogy a világ nem ismer, vagy nem vesz komolyan minket. Mert el sem tudja képzelni, ki ő, vagy mire képes. Ez Isten, Isten fia. De barátaim, ezek vagyunk pontosan mi, Isten gyermekei, és ez még csak a kezdet. Ez még csak a kezdet, amikor elkezded megismerni Isten nagy szeretetét. Dicsőség az Úrnak. Így három igét hoztam a Krisztusban üzenettel kapcsolatban. Nem vagyunk olyanok, mint sokan, akik kereskednek Isten igéjével, hanem őszintességből, megítélésből, sőt, mint Istenből, Isten előtt, Krisztusból, vagy Krisztusból szólunk. Tehát itt mond, nem azt mondja, hogy Krisztusban vannak, hanem Krisztusból szól. Erre akar elvinni téged Isten. Hogy ne csak abban higgy már, hogy Krisztusban vagy, hanem Krisztusból tud szólni. Nem csak él benned Krisztus, hanem belőled működik Krisztus. Mondj el egy áment. Nehogy megnémuljál. Ámen. Nem mondunk áment. Nem értünk egyet. Nem fejezzük ki. Nehogy valaki meghallja, hogy igaz. Inkább magatokat próbáljátok meg. Vajon hitben vagytok-e? Vizsgáljátok meg magatokat. Vagy nem ismeritek fel magatokon? Vagy magatokban? Hogy Krisztus bennetek van? Mit mondott az ige? Hogy ahhoz mérten tudod a hitedet használni, amennyire felismered magadban Krisztust. Ugyanis a hit az nem önálló. Nem tudsz önállóan hitni. Benned Krisztusnak a hite van. Benned Krisztusnak a hite van. Nem tudsz független lenni Krisztusból. Az egyháznak vissza kell térni Krisztushoz, hogy történjenek csodák az életébe. Hogy ne te erőlködj, hanem Krisztus dolgozzon benned, kegyelemből, hit által, ingyen. Még egyszer mondom, nem ismeritek föl magatokban, hogy Krisztus bennetek van? Ha csak nem bizonyultatok valami módon alkalmatlanoknak. Még egy iga, 1 Korintus 4.17. Azért küldtem hozzátok Timóteust, aki nekem szeretett és hű fiam az Úrban, aki eszetekbe juttatja nektek az én utamat Krisztusban, amit mindenütt, minden gyülekezetben tanítok. Mindenütt, minden gyülekezetben egy utat mutatott Krisztusban Jézus Pálon keresztül. Mutatott egy látást, hogyan kell Krisztusban lenni, és erről tanított Pál. Hú, halleluja! Amikor a szellemed újjászületik, és új természetet kapsz, de nincs az értelmed megújítva, az azért van, mert Krisztusban a Krisztus értelme az nem tudott még erőre jutni, tovább növekedni. Neked engedned kell, hogy a Krisztus és a benne lévő Krisztus értelme elkezdjen dolgozni, érted? Neked el kell hinned azt, amit Pál mond, vagy Jézus mond rólad. Mert ha nem hiszed el azokat a tényeket az új szövetségben, nem fogsz működni keresztényként. A te törvényszerűségeid szerint fogsz élni. A múltnak a munkái szerint fogsz élni. És nem a frissban, nem a frissben, ami a tiéd, máma, ma, a mai napon. Azt mondja az ige, amikor újjászületsz, akkor tudod, akkor elkezd valami új dolgozni benned, de ha nem újítod meg magadat arra az újra, akkor a régi el fog söpörni. Szokták mondani, hogy a sátán megtámadott, meg stb. Rajtam van. Tudod, van ilyen, hogy az embert démoni erők támadják, de mondok neked valamit. Ha te munkába állítod a sátánt, akkor lesz neki munkahelye. Te ne állítsd a sátánt munkába, ne beszélgess vele, hanem dobd ki, és tedd őt munkanélkülivé. Hogy ne dolgozzon az elmédben és a szívedben. A Efézus 6-ban Pál azt mondja, hogy álljatok ellent a gonosznak. Ezt megmutatom. Efézus 6. Efézus 6. Hogyan tudsz Krisztusban megállni? Hogyan tudsz Krisztusban tovább növekedni? Végezetre, atyám fiai, Efézus 6:10, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mit mond az ige? Hogy öltözz föl az Isten minden fegyverét. Kinek a fegyverét? Istennek a fegyverét. Mihez van jogod? Az Isten fegyvereihez. Amen! Hú! Isten fegyvereihez jogod van! Ha te nem öltözöd föl, nem lesz jogod hozzá. Hiába mondod, hogy jogom van. Ez nem arról szól, hogy megvallod reggelente, hanem arról szól, hogy megérted, hogy mik ezek a fegyverek, és alkalmazod. Hogyan? Hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Még egyszer mondom, öltözz föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhass az ördög minden ravasságával szemben. Ez a ravasság azt jelenti görögül, egy előre kitervelt stratégia. Tehát ellened egy előre kitervelt stratégia van. Neked pedig szembe kell nézni ezzel a stratégiával, föl kell venni az Isten fegyvereit, hogy szembeszállj vele. És van egy szó itt, amire szeretnék most hangsúlyt tenni, itt most megálltam, egy kicsit megyek vissza mindjárt Krisztushoz. Csak muszáj volt ezt elmondom neked, úgy éreztem a szellememben, hogy Istennek minden fegyverét. Minden fegyverét. Nem azt mondja, vegyél fel néhányt, amit gondolsz, ahogy a vallásos hibban dolgaink csinálják, hanem, hát ez nem annyira fontos, hát, lábbeli, minek lábbeli? Hát itt a kard, még mezitláb is legyőzöm a sátán. Minden fegyverét. Minden fegyverét. Minden fegyverét. És itt egy római katonának a harci fegyverzete van. És ha leveszed ezeket, hogy nem arra figyelsz, hogy sisak, melvért, kard, lábbeli, öv, sarú, tehát hogy nem ezekre figyelsz, hanem mi van mögötte, akkor meg tudod majd érteni ezt a dolgot. Hogy, mert mindaz, amiről beszél az ige itt a Efézus 6-ban, az a tiéd. És az rajtad van. Csak használnod kell. Minden fegyverét. Mindent. Tehát amikor újjászületünk, a fiúság nem garantálja azt, hogy növekedsz Krisztusban. A hit garantálja, hogy növekszel Krisztusban. Itt az megváltás az nem garancia. Hogy hát én meg vagyok váltva, és majd működik magától. Semmi nem működik magától. Semmi nem működik magától. Minden szeretet alapú hit által. Mondd velem, egy szeretet alapú hit által. Krisztusba vetett hited azáltal fog növekedni, és a Krisztusban való munka benned azáltal fog működni, hogyha folyamatosan látod Krisztust, hogy mit végzett el érted a kereszten. Gyere az 1 Péter 2-höz. 1 Péter 2. Aki bűnt nem cselekedett, sem szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságos ítélőre. És most figyelj! Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljük, akinek a sebeivel meggyógyultatok. Mert olyanok voltatok, mint tévegő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Na most kérdezem azt, hogy amikor a bűneid nincsenek megbocsájtva, akkor mi nincsenek megbocsájtva? Miért érzed azt, hogy nincs megbocsájtva? Azért, mert nem látod, hogy Jézus meghalt a bűneidért. Ez ilyen egyszerű. És a következő szint, hogy mikor nem tudsz lelkileg meggyógyulni, vagy fizikailag? Amikor nem látod, hogy Jézus meggyógyult, érted? Egy beteg Jézus látsz magadba, és nem egy föltámadt Jézust, mert elhiszed azt, amit a szemed lát. Mikor van az, amikor nem vagy Krisztustól pásztorlás alatt? Amikor nem hiszed el, hogy Jézus a pásztorod, és képes arra, hogy felvigyázzon rád, azaz pásztoráljon, és egy olyan szellemi életet éljél, amiben van egy felügyelő, felvigyázza a szellemi életedet és lelkedet. Nem hiszed azt, hogy ő tudja figyelni a szellemi életedet és a lelkedet. Jobban bízol magadban, mint a pásztorodban. Térj vissza a pásztorhoz. Térj vissza a pásztorláshoz. Térj vissza ahhoz, hogy ő tudja a döntéseidet kontrollálni. Dicsőség az Úrnak. Legyen újra pásztorod Jézus. Ne te magad pásztorod magadat. Az ellenség nem akarja azt, hogy te megtudd, hogy ki vagy Krisztusban. Mert akkor rájön arra, hogy fel vagy hatalmazva. Hallod? Most nem hallottad meg. Az ellenség nem akarja, hogy halld, hogy ki vagy Krisztusban. Mert ha meghallod, akkor támadsz. Akkor visszaveszed a dolgokat. Amikor Isten fia kijelentést nézzük, a megjelenést az evangéliumokban, csak mutatok valamit. Mátéban, 8.29, meg a Lukács 4.41-ben. Ímé kiáltanak mondván, miközünk te veled a démonok, Jézus, Istennek a fia. Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötör minket? A démonok, amiről beszélek, azt abban jobban hisznek, mint az egyház. A démonok jobban hisznek abban, hogy Jézus az Isten fia volt. Tudod, hogy miért? Mert ez a lényege az egész királyságnak, a fiúság. A fiúsági kapcsolat Istennel. Tudták a démonok, hogy Istennek a fia, fiú. Tudták jól, hogy kicsoda. És tudták jól, hogy tudta Krisztus, hogy ő kicsoda, Isten fia. Lukács 4.41. Sokakból pedig ördögök is kimentek, kiáltozván. Te vagy ama Krisztus, az Isten fia? De ő megdorgálván nem engedi őket szólni, mivel hogy tudták, hogy ő a Krisztus. A szellemvilág felismeri, ha te tudod, hogy te ki vagy Krisztusban. A szellemvilág meglátja, és nem mer hozzád érni, ha te tudod, hogy Isten fia vagy. Mutatok egy pár dolgot, aztán ezt is átfutjuk. Te ki vagy ő benne? És mit tehetsz ő benne? Az első, identitás, azonosság. Krisztusból vagy. Krisztus azonossága, a te azonosságod. Pozíciót kaptál Krisztustól, helyzetet, jogi kiváltságokat, egy vezetést, amiben van kommunikáció. Ez egy nagyon különleges kiváltság. Egy egyesülést kaptál Krisztustól. Egy megállás Krisztusban. Egy pozíciót, egy státuszt. És egy helyet kaptál Isten országában. És mire hatalmaz ez föl téged? Egy kapcsolatot fönt tudsz tartani. Egy együttműködést, egy megtapasztalást, egy munkakapcsolatot, egy életet, nem virtuális, hanem vitális, egy belső szellemi erőt arra, hogy fönntartsd ezt az életet. Mit adott még ez neked, hogy mit tudsz létrehozni, nem csak ő mit hoz benned, hanem te mit tudsz létrehozni? Egy viszonyt, egy szövetségi viszonyt. Krisztus szövetséget kötött, mielőtt beléd bújt. Szövetséget kötött Krisztus veled. Tudod, mit jelent az, hogy szövetség? A szövetség azt jelenti, hogy én odaadok mindent. Mármint Krisztus mondja, én odaadok mindent. Cserébe te odaadsz mindent. Krisztus azért jött a szellemi életedbe, hogy elhozza a mindent. Azt mondta a Róma 8, olvastuk, örökös társ. Milyen örökség? Mindaz az örökség, ami Krisztusé, a te örökséged. Hogyan harcolsz, ha nem tudod, hogy mit van? Miért harcolsz, ha nem tudod, hogy mi az örökséged? Hogyan imádkozol, ha nem tudod, hogy mit kell visszafoglalni? Hogyan harcolsz valamiért, amit nem tudod, hogy lehet kérni? Mindaz, amit el van rejtve a sátántól, amit Krisztus megszerzett, akkor az nem tud átáramolni hozzád. Mondok valamit. Ha te nem keresed Isten akaratát, akkor nem tudsz átállni Isten oldalára. Emlékeztek a leprásra? Szerdán beszéltünk erről. A leprás azt kérdezte Jézustól, akarsz-e meggyógyítani? Jézus ránézett, és azt mondta, akarlak meggyógyítani. Amikor a hit elkezd dolgozni, az mindig Isten akaratát akarja elhozni. A te felelősséged, hogy melyik oldalra állsz? Az Isten akarata oldalára, vagy a saját magad hitetlenségének az oldalára? Ha megtudod, mi Istennek az akarata, a hit folyni fog az életedbe. Ha nem hiszed el az Isten akaratát, a hit meg fog állni. Júdás azt mondta az Jézusnak a testvére, írt egy kis levelet, a Júdás levelét. Azt mondta, így írja, hogy belső vívódásom, vagy úgy is lehet mondani, nagyon, nagyon izgulok, és nagyon feszült vagyok, értetek? És azt mondja nekik, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Mit jelent az, hogy tusakodjatok a hitért, ami a szenteknek adatot? Két lehetőséget. Vagy nem használják a hitet, és újra állítsák hadba a hitet, vagy pedig update-olják a hitet, azaz frissítsék föl újra, hogy miük van, mi elérhető hit által, és mit lehet látni hitből. És amit láttak, az vegyék vissza, vagy dolgozzanak azzal, amit már láttak. Újra menjenek vissza abba a pozícióba, ami az övéké volt. Tusakodjatok a hitért, a görögben agónia szó szerepel. Agonizáljatok, teljes erővel azon legyetek, hogy a hit legyen újra működésben. Mit hoz a hit? Hallást. Mindenki, aki hisz, az hall. Hall Krisztusból. És elkezdi azt hallani, amit Isten mond neki. És akkor elkezded azt hallani, amit Isten mond neki, akkor meg tud cselekedni. Isten soha nem mond olyat, amit ne tudna megcselekedni. Amen. És még egy dolog így az összességében, összefűzésben, hogy nagyon sok minden el van végezve benned Krisztusban. Nagyon sok mindenért helyettes lett Krisztus az életedbe. És személyes módon tartozik hozzád örökség. Személyes örökséged van. Ez nagyon különleges privilégium. A másik oldal, hogy mit tehetsz benne, hogy megszerezte, ezért te dolgozhatsz abban, vagy élhetsz abban, amit megszerzett. Nézd meg a második oszlopot. Folyamatot hozott létre, amiben te mozoghatsz. És beépíti szellemünkön keresztül a javait. Elfogadhatom ezeket a javakat. Az atya természete elkezd ilyenkor dolgozni. Mondok valamit neked. Ahhoz, hogy a fiú tulajdonságai és az a Krisztus, ami benned van, elkezdjen élni végre, és dolgozni veled együtt, a kegyelem által, ahhoz az kell, hogy engedd, hogy dolgozzon az elméd, a mentalitásod. Ahogyan megújul az ember elméje az igény keresztül, és elhiszi a dolgokat, az szerint tud bejönni a kenet. Nem fogja kihagyni Isten az elmédet. Amin gondolkozik az elméd, azon gondolkozik a szíved is. Amit engedsz, hogy az elmédbe bemenjen, az be fog áramolni a szellemedig. Amit engedsz, hogy az elméd megragadjon, az fogja megragadni a szíved is. Ha nem gondolkozol azon, amit Isten mondott rólad, nem fog a szíved gondolkozni arról, ami igazság. Ha te nem dolgozol azon, hogy az elméd háborúba van, és ezt le kell győzni az ördög minden ravaságát, akkor megfogja a sátán, és azt fogja mondani, adsz nekem munkát, úgy érzem, megyek hozzád, egy jó szolgád leszek, hidd el, és be fog csapni téged. Így mondja az Efézus 6-hoz, még visszatérek. Annakokért vegyétek föl az Istennek, 13-as verszak megint ugyanazt mondja, minden fegyverét. Kétszer mondja Pál itt. Ez elég fajsúlyos. Minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Tudod, itt mond ezzel? Hogy van egy gonosz nap. És elvégettem ezt, mi az, hogy gonosz nap? Gondolkoztam már erről, mi az, hogy gonosz nap? Miért mondja itt Pál, hogy a gonosz napon? Efézusi gyülekezetnek írta ezt a levelet. Ennek a gyülekezetnek volt egy gonosz napja, egy kísértés. Amikor Pál előre prófétai módon figyelmeztette őket, hogy el fog jönni a sátán, és szét akarja verni a gyülekezetet. Minden korszakban vannak gonosz napok. 2020-tól 2030-ig egy új évtized kezdődött, ebben is lesznek gonosz napok. Neked fel kell készülnöd arra, hogy hogyan kell harcolnod. Harcolnod azzal, a fiúval, aki már megharcolta a hitnemes harcát, a Krisztus, aki győzött a kereszten, dicsőség az Úrnak. S túl sok vereséget szenvedtél már az életedben, nem? Túl sok helyen adtad föl, túl sokszor tavaly. Állj föl, erősödj meg Isten fiában. Vár rád egy fantasztikus harc. Tudj dolgozni a fiúval az elméden keresztül. Tudj fejlődni, átformálódni. Mindez benned lesz, dicsőség az Úrnak. János 16, tovább megyünk. Tesszük a sebváltót hármasba, és nyomjuk. Még sok mondani valom van, János levele 16-12. Még sok mondani valom van hozzátok. Így fejezi be Jézus a karrierjét itt a Földön. De most el nem hordozhatjátok. Na most ez Károly így fordítja, de rámentem egy kicsit, és belástam magamat, mert érzeztem, hogy ez üzen számodra, és számomra. Jézus, még mindig sok dolgot kell elmondanom nektek, de nem vagytok képesek elviselni, hogy magatokra értsétek, vagy megragadjátok őket. Egy másik Amplified fordítás, nem az Amplified Classic. Még sok mindent szeretnék mondani nektek, de most nem tudjátok elviselni, hogy meghalljátok őket. Mit nem viselnek el? Miért nem tudják elviselni? Van belül valami, ami nem akarja hallani azt, amit Jézus akar mondani. Van valami, ami limitál. Van valami ott belül, amelyre Jézus nem tud válaszolni, képtelen Jézus kommunikálni, mert vissza van taszítva. Van valami hang belül, a szellem bizonyságot tesz a szellemeddel együtt, de nem figyelsz rá. A szellem bizonyságot tesz arról, hogy mit kéne csinálni, hol kéne lenned, mikor kéne lenni, és mit hol kéne csinálnod, hogyan kéne csinálnod, tudod? Van részismereted már Istenből, de nem figyelsz rá. Vagy nem akarod hallani. Lényegtelen, hogy Krisztus bennem él. Lényegtelen, hogy Krisztus a pásztorom. Lényegtelen, hogy felvigyázó, hogy úr, hogy király, hogy pap, próféta az életemben. Lényegtelen, mi a véleménye az egyéni életről, a karrierről, a gazdasági területekről, házasságról, hétköznapokról, gyülekezetről, stb. Politikáról, közéletről, társadalmi berendezkedésről, anyagi dolgokról, házasságról. Lényegtelen, minden lényegtelen. Én tudom, hogy hogy kell csinálni. Isten nélkül. 1 Korintus 13. 1 Korintus 3. 2 Korintus 3. 2 Korintus 3. Olyan szinten társalog veled Jézus, amilyen szinten megengeded neki. Egy Korintus 3. Egy Korintus, igen, elrontottam, elnézést. Sok mindent rontok az életembe. Én legalább bevallom, tesi. Halleluja. Egy Korintus 3.1. Én sem szólhatom nektek, atyámfé, mint szellemieknek. Látod? Hanem mint testieknek, mint Krisztusban kisdedeknek. Mit nem tudott Pál csinálni? Kijelentésből beszélni. Miért állt le a kijelentés? Mert mit mond az ige? Krisztusban kisdedek. Tehát van olyan állapot, ez nagyon furcsa, hogy Krisztus benned baba. Baba. Aki úgy viselkedik, mint a csillag, tudod, a tengeri csillag, így szét van téve. Szét van téve, tengeri csillag. Vágod? Öt ágú. Bleh. Bleh. Tudod mi ez? Buffy. Egy kis puki, alul, fölül Buffy. Aztán ordítás. Éjszaka van, ordítunk. Krisztusban kisdedek. Nem azért kisdedek, mert kisdedek voltak, hanem mert visszalettek minősítve. Én nem szólhatom nektek, atyámfé, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, Krisztusban kisdedeknek. Milyen a Krisztusban kisded? Testi. Ez nem azt jelenti, hogy bűnös, hanem nem használja a szellemének a felfogó képességét, és a szellemi életet, és azt a tudást, azt a hallást, azt a látást, amit adott neki Isten. Lajos, menj tovább. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg a pociban. Sőt, még most sem bírjátok meg. Úgy lehetne átadni, nem vagytok képesek birtokolni azt, amit én át akartam adni. Nem vagy képes arra, hogy egy más szinten éljél, pedig én már régesség egy más szintre akarlak hívni a Szent Szellem által. Már nem itt kéne tartanod. Miért nem tartasz ott? Mert máshol akarsz lenni. Hú! Nem azért nem növekszel, mert nem adja meg Isten növekedést, hanem mert te nem akartál növekedni. Te vissza akartál fejlődni vagy más szintre. Neked az jó. Az kellemes. Mert még testiek vagytok. Mert mikor irigykedés, versengés, visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok, és nem ember szerint jártok-e? Mert mikor az egyik azt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg én Apollósé, nem testiek vagytok-e? Hát kicsoda Pál, kicsoda Apollós, csak szolgák, akik által hívők életetek, és pedig amint kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött, de Isten adja a növekedést. De ők nem akartak növekedni. Tudod, az állítja meg a legjobban a szellemi életet, és a szellemi hallást, és a szeretetben való növekedést, amikor valaki nem akar növekedni. Blokkolva van a szellemi fejlődés összes törvénye az életében. Leblokkolja. Azt mondta, ezt meghúzom, nem megyek tovább. Kettő dolog miatt van ez. Az egyik, a helytelen önértékelés, és a helytelen önbizalom. Ekkor az ember sérül, amikor nem működik helyesen a bizalom Isten felé. Nem érzi azt, hogy ő lojális Isten felé, és azt érzi, hogy inkább elkenek mindent, mint hogy napvilágra hozzam azt, ami miatt megállt a szellemi karrierem. Nagyon sok ember aláteszi a szőnyeg alá dolgokat, ment, hárít, könnyebb hárítani, mint szembenézni az az állapottal. Mert tudja jól, hogy meg kéne térnie. De a karaktere nem erős erre. És ezért inkább a törvényt fogja, és a törvénynek akar engedelmeskedni, mert az egyszerűbb, mint hogy a szellemre figyelni. Én plántáltam, Apollós öntözött, kétfajta szellemi szolgálatról beszél, plántáló és öntöző. Az Isten adta a növekedést. Azért sem aki plántál, sem valami, sem aki öntöz, növekedést adó Isten. Hogyan nevezi Istent? Növekedést, építést adó Isten. Ezt a látást kell megkapnod Istentől. Növekedést adó Isten. Növekedést adó Isten. A látásom még valamit, hagyd mondjak el. Hogy Minden úgy kezdődik, hogy vakká leszel. És kiüresedsz. És nem birtoklod már magadat, és hanem átadod az életedet, kiüresedsz, és azt mondod, Uram, nem értek, nem látok, nem hallok, segíts. Ha ez az első rész nem történik meg, te azt mondod, hogy látsz, és hallasz, és értesz, és nem működik. Mert nem engedted meg, hogy mindaz, ami rossz, az vakká legyen, és elsötétüljön, és valami új jöjjön létre. Lajos, mondj egy igét ezzel kapcsolatban. Amikor Pál megvakult, ment a damaszkuszi úton, ledobta a Szent Szellem a lóról, megvakította Isten fizikailag. Az volt az első isteni benyomás és befolyás, hogy én azt akarom, hogy elhagyd a régi hagyományokat, a régi életedet, és azt a buzgalmat, azt a megértést, ami ebben eddig voltál, és nullázd le magadat, és mondd azt, hogy semmihez nem értek. Addig, amíg nem tudod kimondani, hogy Isten szelleme nagyobb, mint te, Isten bölcsességed nagyobb, mint te, és bolondá leszel, hogy bölcsi lesz, addig Isten nem tud látást adni. Addig te magad irányítod az életedet, és minden úgy van, ahogy te akarod. Na most, amikor azt van, hogy mindent úgy legyen, hogy én akarom, akkor Isten hite az elpárolog. Mert Isten hite, azt nem lehet Isten hitét megerőszakolni. Hogy már csak akkor is az lesz, amit én akarok, Isten, és akkor is abban fogok hitni, amikor én akarok. De Istent nem lehet megerőszakolni. A hit az nem erőszakos. A hit szeretet alapú. Hit szeretet által működik csak. Amen. És hogyha nem látod azt, hogy Isten egy növekedést adó Isten, akkor nem fogod látni azt, hogy tudsz növekedni. Nem látsz abba a képességbe vele, hogy Isten képes arra, hogy engem felnövesszen. Mondj erre egy áment. Te higgy abban, hogy Isten felnöveszt. Te higgy abban, hogy Isten belül csodát tesz az életedbe. Miért? Mert az a neve, hogy növekedést adó Isten. Az a te Istenednek a neve, hogy növekedést adó Isten. A Példabeszédek 25.11-ben mond valami nagyon nagy bölcsességet Salamon. 25.11. Aranyalmák ezüst kosarakban, a megfelelő időben mondott szó. Aranyalmák ezüst kosarakban, a megfelelő időben mondott szó. Tudod, mit jelent ez? Hogy amikor Isten szól a megfelelő időben számodra, akkor az tisztességet kap, különleges méltóságot. Különleges kosárba jön el hozzád, hogy értékeld, hogy boldog legyél, miképpen a próféták boldogok lettek volna. Hogy felismerd azt, hogy mi jön feléd. És így folytatja. Arany fülbe való és drága ékszer, a bölcs feddése a fülnek, amely hallgatja őt. Amikor jön ez a beszéd, akkor így lehet, egyébként Héberről úgy lehet átadni, hogy a megfelelő időben való szó, ez olyan, mint amikor valami elkezd mozogni benned, a korszakodat elkezdi irányítani, és elkezd, mint a szekér, elindulni, forog a korszakod, de már az ige hatására. A korszakod irányítja az az ige, ami kijött Istenből. Na, álljunk meg egy pillanatra, hogy miről beszélek, mert látom, hogy érdekel. Amikor Isten beszél, akkor az a gondolatból beszél. Istennek van gondolata. És akkor valamit kigondol, az tény. Jól hallottad, nem hibáztam. Amikor Isten kigondol valamit, az tény. Az fundamentum. Az biztos. Az létezik. És amikor kimond valamit, akkor a létezőbe hozza be azt, ami a fejébe volt. És amikor behozza a létezőbe, neked el kell kapni. És vissza kell fejtened. Tehát Isten mondta. Tehát Isten gondolatába volt. Tehát létezik. Nincs nagyobb stabilitás a világban, mint amit Isten elgondol. És amikor Isten valamit elgondol felőled, hogy milyen legyen a sorsod, az létezik. Így mondja a Jelenések könyvében, a 13. fejezetben János. A bárány megöletett az idők előtt. A bárány megöletett az idő előtt. Ha te bemész az időbe, akkor vesztesz. Minden, ami Krisztusban van, az nem az idő függvénye. A hit determinálja az időt. A hit kontrollálja az időt. És amikor azt mondja az ige, hogy a bárány megöletett a világ előtt, a világ teremtése előtt, akkor azt jelenti, hogy a fiú és az atya együtt megbeszélték a jövőt. És az kész tény volt. Ha te a fiúhoz mész, ott mindig kész dolgok várnak rád. Mondd velem együtt, kész.
Kész.
Nem neked kell legyártani, nem neked kell kitalálni. Mindent, ami a fiúban van, azt a szeretet által kegyelem hozza el hozzád. Minden. Ahhoz, hogy felépítsd az önértékelésedet, hogy ez tényleg igaz, és a tényleg a diéd, hozzuk egy igét neked ezzel kapcsolatban. Máté 10, 29, 31. Nem, de két kis verebet adnak, árusítanak egy fillérért, mondja Jézus. És egy sem esik közülük le atyátok nélkül a földre. Azt mondja Jézus, hogy a verebek szárnyait őrzi az atya. A verebek. Nektek pedig fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Vagy más fordítás alapján számlálva vannak. Az összes hajamat minden reggel a Szent Szellem megszámolja. És ezzel azt mondja, te egy nagyon fontos személy vagy. VIP. Very important person. Különleges személy. Ha te ezt nem hiszed el, akkor nem hiszed el, hogy mi a Krisztusban az örökséged. Mert nem hiszed el, hogy te egy fontos személy vagy. Ugyanis az újjászületés az a világ leghatalmasabb csodája. Az egy külön, különleges kaszt, ami a világon nagyon kevés ember számára adott. És így folytatja az ige, nehogy féljetek tehát, sok kis verébnél drágábbak, értékesebbek vagytok. Mikor hit által kezdesz élni ebben, hogy te egy értékes személy vagy, és te drágább vagy az állatoknál, a növényvilágnál, meg minden embernél, drágább vagy, egy különleges személy vagy, akkor az önbizalomban és az önértékelésben kezdesz el élni, ekkor a racionális elmét, ahogy gondolkozol rólad, hogy te vagy Gix Jakab, és szembenézel a tükörben, néha szembe köpnéd magadat, akkor ez eltűnik, ez a mentalitás, amikor hittel kezdesz el élni. Mert a hit az eltünteti ezt a realitást, mert nem azt nézi, hogy ki vagy, hogy nézel ki, hogy milyen pattanás van rajtam, hogy milyen csúnya a hajam, hogy milyen csúnya a színe, hogy őszülök, semmit nem látsz hitben, ilyen dolgokat. A hit nem ezzel foglalkozik, hogy hogy nézel ki fizikailag, lelkileg, stb. A hit arra néz, ami kész. És amikor erről beszélek, akkor a mentalitásod fölött kezdesz el járni. Hogyan? Mikor hit által jársz, hit által hallasz, olyan dolgokat fogsz hallani és járni a dolgokban, hogy ugyanaz a személy leszel, de nem blokkol téged a rossz imás és a rossz identitás. Azt írtam, mikor hit által jársz, ugyanaz a személy vagy, de nem blokkol a rossz imás és mentalitás. Egyszerűen fölfüggesz téged önmagadtól a hit. És megmutatja azt, hogy ne arra menjél, amerre a tested mutatja, a szemed mutatja, a gondolataid, a mentalitásod, amit tanultál, ahogy tanultad az iskolában, hogy nincs Isten, ahogy tanultad a szüleidtől, hogy nincs Isten, ahogy tanultad a barátaidtól, hogy nincs Isten, hanem egy más világban éljél. Lehet, hogy vannak még hibáid, de mégis, amikor hitben kezdesz el járni, egyszerűen a hit inaktívá teszi azt, hogy magadra figyelj, az egódra figyelj, hogy ne legyen egóbajnok, hanem arra kezdesz el nézni, hogy Isten szeret. Minden megigazult ember Istennek egy különleges partnere. Szövetséget kötött Isten. Elment a fiú a keresztre, érted? Azért, hogy szövetségben legyél vele. És a szövetségnek az egyik fantasztikus áldása az, nem vagy bűnös, igaz ember vagy. Miért vagy igaz ember? Hogy partnere legyél Istennek. Isten veled akar dolgozni annyira, hogy belelakik az életedbe, belakott téged Isten, beköltözött Isten a személyiségedbe. Ez az evangélium, az új szövetség evangéliuma. Halleluja! Ó, oh, halleluja! Lesz még jövő héten is még anyag, halleluja! De a Jeremiást ezt mindenféleképpen el akartam mondani neked még itt a vége felé. Már ott tartunk, nyugi. Tehát Jeremiás 31, ez számomra is nagyon építő. Távolról jelent meg nekem az örökkévaló, hisz örök szeretettel szeretlek, azért vonzottalak kegyelemmel. Még egyszer olvasom, hogy leessen. Hogy halljam, hogy leesik. Mint egy pénzérme. Távolról jelent meg nekem az örökkévaló, hisz örök szeretettel szeretlek, azért vonzottalak kegyelemmel. Minden, ami az héberül olám az örökkévalóság, minden, ami az olámban, az örökkévalóságban van, az szeretet. Az a szeretet, ami árad most rád, tegnap, meg jövőre fog, meg ebben az évben rád áradni, az nem az időben van. Az kész. Örökkévaló, nem az idő, örökkévaló, más. Leprást mondtam ma, újra visszajövök. Leprást kérdezi Jézustól, akarsz meggyógyítani? Jézus mondja, akarlak. Már nem az időben volt. Jézus átvitte egy másik dimenzióba. akarom, tisztulj meg. Kimondta, és megtisztult. Épp lett minden része. Hogyan gyógyította meg? Átment Jézus oldalára. Túl az időn. Nem determinálta az idő. Mi volt az idő? Hogy leprás. Jézus azt mondta, akarlak. Vágyok arra, hogy meggyógyulj. És megengedte neki a leprás. Akkor szólj. Ha szólsz, az a beszéd, ami kijön, az atya gondolata azonnal működik. Távolról jelent meg nekem az örökkévalóságból. Örök szeretettel szeretlek, azért vonzottalak kegyelemmel. Örökké szeret, elküldi a kegyelmét feléd, hogy bevonzon a kegyelem a szeretetbe. A kegyelem a mágnes. Hova vonz? A szeretethez. Halleluja. Minden kegyelem áradás feléd bevonz a szeretetbe. Dicsőség az Úrnak. Abba az örökké valóságba, amiben nincs idő. Ha gyógyulni szeretnél lelkileg, ne az időbe gondolkodj, menj be a természet fölötti valóságába a Szent Szellemnek. Előre elhatározott célokat hoz létre a kegyelem Isten szeretetében, hogy látod. Megszabja a jövődet, mert már nincs jövőd, hanem örökké valóságod van csak. Nem nyugvó állapotban van a szeretet. Örökké valóan fönn van tartva számodra. Elérhető. Mondj erre egy nagy áment. Mert megtörtént az örökké valóságban, az olámban, Istenben, súlyosabbak ezek a dolgok, mint a földi tények. Amikor áthelyezkedsz a szeretet világába, az csak a mennyi bölcsesség és értelme által tudja megtenni a személyiséget, mert ez túl van a racionális gondolkozásmódodon. A szeretet Istenben van, és valóságos világ van a kegyelemben. Egy valóságos világ, dicsőség az Úrnak. Ó, halleluja! És még végül egy pár igével zárok, ami megint egy ilyen szellemi immunerősítő lesz számodra. Amúgy az egész szellemi karaktered akkor erős, a szellemi immunrendszered, ha tudod, hogy ki vagy Krisztusban. Ha nem tudod, hogy egy megigazult ember vagy Krisztusban, akkor legyengülsz teljesen. Emlékeztek arra, amikor, előző héten is mondtam, már megint mondom, mert most más oldalról, amikor odajöttek hozzá Jézushoz, majd így mondja, nem tudom, hogy volt, de hogy ezt a sztorit mondja, hogy nem aki, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába. Mondják neki, hogy hát nem a te nevedben űztünk démonokat? Nem a te nevedben tettünk nagy csodákat? Erre azt mondja Jézus, hogy távozok tőlem, ti gonosztevők, vagy más fordításban törvénytelenek. Nem is ismerlek benneteket. Nem is láttalak még benneteket. Hogy lehet az, hogy nem az atyám akaratát cselekszitek, így végzi az ige, nem az atyám akaratát cselekszitek. Hogy lehet, hogy valaki szolgál, és közben nem érdekli az atya akarata? Hogy lehet az, hogy valaki bemegy egy munkahelyre, és nem foglalkozik azzal, hogy ki a főnöke? Hogy lehet az, hogy valaki bemegy a munkahelyre, és nem tiszteli azt, amit a főnöke kiad neki munkát? Elképzelhetetlen. Mi keresztények megcsináljuk. Hát menj be egy munkahelyre, és csapj rá az asztalra, mostanok kezdve nem érdekel, hogy mit mondasz a főnöködnek. És ülj le a sarokba, és dolgozzál. Húzz félre a íróasztalodat, háttal neki, és olvasd az indexet, játsszál, telefonál, hívd fel a feleséged, a férjed, stb. Próbáld ki. Hát meg fogják kérdezni, ha-hó. Ha-hó, Lali, ha-hó. Mi újság van veled? Valami van? Elmentek otthonról? Mi van? Nem értem, mit csinálsz. Hát nekem nem érdekel, hogy mit magyarázol. És ezek az emberek jeleket, csodákat tettek. De nem érdekelte őket az atya akarata. Mi az atya vezetése? Vagy mennyire szerették ők az Istent? Tehát az jó, hogyha Isten velem van, de az már nem érdekel, mi a véleménye. Egy barátom szokta mondani. Eljössz hozzám, mikor bajba vagy. Na, amikor elkezdted a bajt, akkor nem kérdezted meg, hogy mit kell csinálni. Tehát eljössz hozzá, amikor már nincs pénzed, de nem kérdezted meg, hogy mielőtt elfogyott volna a pénz, hogy mit csináljál. Tudod, mi is sajnos nagyon sokszor ilyen emberek vagyunk, hogy nem veszük figyelembe az atya tervét és akaratát. Efézus 1.5. Nem inkább a 3, Efézus 3. És jövő héten folytatom a megismerést, csak ideig tudtam eljutni veletek. Nekem valamennyi szent közül ez Efézus 3.8. Nekem valamennyi szent közül a legjelentéktelenebbnek jutott azt a minőt, hogy beszél magáról Pál. Osztály részül az a kegyelem, hogy hirdessem a nemzeteknek a Krisztus felfoghatatlan gazdagságát. Tehát amikor én most arról beszéltem, hogy micsoda Krisztus benned, Pál ezt úgy fogalmaz, hogy Egyszerűen micsoda megtiszteltetés egy jelentéktelen embernek, aki megölt Isten embereit, megölte, aki nem volt benne a 12 apostol közül, aki nem volt a 82 apostol közül, mert 70 plusz 12 volt, és mégis egyszer nekem jelentetik ki ez. Krisztus felfoghatatlan gazdagsága. Amikor az ördög limitál, akkor Krisztusban próbál limitálni. Felfoghatatlan, kimeríthetetlen gazdagság van Krisztusban. Hirdessem a nemzetek Krisztus felfoghatatlan gazdagságát, és hogy mindenek előtt világosá tegyem, mi is a ma titok rendje. Tehát van valami Krisztusban benned, ami rend központú. Mennyei rendről beszélek, mennyei tisztességről, amely világkorszakokon át el volt rejtve mindenséget teremtő Istenben. Gondold el azt, hogy Isten elrejtette benned mindazt, ő benne mindazt, ami a tiéd. Elrejtette Isten. A Példaszek 14.33-ban azt mondja magáról Isten, de rólad is, hogyha szellemileg bölcs leszel egyszer, és abba hagyod a hülyeségeket, és komolyan veszed Krisztust, az értelmes szívében megnyugszik a bölcsesség. Még egyszer. Az értelmes, tudom, gondolkodni kell, gáz, de mindegy. Tehát most nem nyomhatod a Facebookot. Az értelmes szívében megnyugszik a bölcsesség. De ami az ostobákban van, kitudódik. Az értelmes szívében megnyugszik a bölcsesség. Istenben megnyugodott a bölcsesség. Nem mondta el senkinek. A bölcs ember akkor beszél, amiképpen Jézus és Pál, amikor Isten megengedi, és annyit, amennyit Isten enged, hogy beszéljen. Bizonyos témákkal kapcsolatban, bizonyos környezetben. Mert a bölcsesség az nyugszik. Van egy ilyen állapota, szeret nyugodni egy ember bensejében. A bölcs ember arról tudható meg, hogy van benne valami, de nem mondja el. Csak ha Isten megengedi. Csak ha Isten megengedi. És azt, hogy értelmes, az azt jelenti, hogy valaki lát, megkülönböztet, megért, figyel, és gondja van. Lát, megért, megkülönböztet, gondja van. Lát, megért, megkülönböztet, gondja van. Elmondja még egyszer? Nem hallottad? Lát, megért, megkülönböztet, gondja van. Az értelmes ember megkülönböztet termékenyt és nem termékenyt. Értékes és nem értékeset. A bölcs ember azaz, aki megkülönböztet, ért, és gondja van rá, az bölcsességet rejt el a szellemébe. Olyan titkokat, amely mennyből jön. Elmondom neked, hogy minden gond, ami az életedben van, azt a bölcsesség tudja kezelni. Négy típusú bölcsesség van, ha már itt tartunk. Most már kihozott belőlem, látom. Az egyik bölcsesség az az ördögnek a bölcsessége, ami itt van a Földön. A második bölcsesség az emberi bölcsesség, ami oktatásban, intelligenciában össze lehet szedni. Ha van eszed. Ha nincs, akkor nem tudunk segíteni. Tényleg. Hát a 80-70%-os valakhoz nem lehet segíteni. Tényleg. Istent imádjuk, kérjük, Istenem, adj neki eszed. A harmadik szint a bölcsességnek a szelleme. Amikor a bölcsesség szelleme ráül egy emberre, és bölcsé teszi. Mit jelent ez? Lát, ért, felfogó képessége működik, megér dolgokat, vigyáz dolgokra, előrelátó. Elrejti magában azt, ami Istentől van. Okos szűz. A negyedik pedig, amikor Isten helyzetekben ad neki egy bölcsesség beszédét. Ami nem egyenlő azzal, hogy bölcs, hanem csak felvillan neki egy megoldási képességet, egy mennyei stratégiát a mennyből. A hit soha nem lehet szétválasztani a bölcsességtől. Minden hit bölcsé tesz, mert a bölcsességgel operál a hit. És amikor beszél valaki, akkor ha bölcsességet beszél, az mindig a tökéletesek, a fejlesztés alatt állók felé megy a bölcsesség. A bölcsesség szeret olyan helyekre menni, ahol értékelik. Ahol nem értékelik, onnan elmegy a bölcsesség. Például mondok egy bölcsességet, a bölcsesség beszédét. Pétert és Pált betámadta a fiatal gyülekezet, ókeresztények, Jakabék, és a farizeusokból lett hívők, hogy rosszul csinálják, mert elmentek pogányok felé, stb. Emlékeztek rá? Apcsel 15. És jött Péter, és elkezdett beszélni, és egy olyan igét mondott, olyan igéket, olyan bölcsességet, amellyel Jakabot úgymond megreformálta, és jött Jakabra a bölcsesség szelleme Péteren keresztül. Taníts, segíts, Lajos, ez hogy van? Amikor elkezdesz olyan közegbe dolgozni, emberek között, ahol van bölcsesség, rád ragadhat a bölcsesség, ha nyitott vagy a bölcsességre. Ha nem vagy nyitott, akkor ítélet alá kerülsz. Lajos, ez súlyos. Mondjad még egyszer? Bölcs emberek között vagy, és bölcs látó emberek között élsz, akkor azt szokod látni, hogy egy ember egy életutat, egy életpályát követ a Szent Szellemtől, és ha te ezzel nem vagy, nem akarsz párhuzamba lenni, ha oda vagy rendelve, akkor szét fog szedni téged Isten tőle, mert feltartóztatod a sorsát. A bölcsesség sorsot épít. A bölcsesség új sorsot épít, hogy jó szerencsés legyél. És amikor a bölcsességgel elkezdesz dolgozni, akkor aki körülötted van, feleség, barát, stb., ők is bölcsé válhatnak, mert isznak a kutatból, a bölcs kutatból. És amikor Péter megosztotta a látást, akkor a Szent Szellem leszállt, és Jakab egy a legnagyobb apostol, a Jeruzsálemi gyülekezet vezetője kapott egy látást, hogy felépíti Isten a Dávid sátrát. És átreformálta Isten egy másodpercen belül. Amikor a Szent Szellem leszáll egy helyre, elvégez olyan dolgokat, amit mások éveken keresztül se tudtak volna megcsinálni. Amikor a bölcsesség kezdesz el dolgozni mennyből, akkor olyan dolgok oldódnak meg, amivel küszködtél éveken keresztül. Mert a bölcsesség jobban tudja a megoldást, mint én. Minden gond, ami előtted van, és az órod hegyét már érinti, azt a bölcsesség szerette volna kezelni. Mondj el egy igét, Jakab levele. Kérjetek bölcsességet. Mert a hit megállt. Mit mond? Kérje hittel, semmiben nem kételkedvén. Mikor működik a bölcsesség? Ha te elhiszed, hogy Istennek van bölcsessége. Rád nézve. Hogy Istennek van bölcsessége az adott helyzettel kapcsolatban. És mi a bölcsesség? Akkor fordítsuk le. A bölcsesség egy olyan szellemi erő, amelyben benne van a képességet, képesít. Benne van a jövőd, tehát stratégikus, és benne van a vezetés. Benne van a vezetés. De azért, ezt még a végére hagytam, akkor ezt elmondom, azért, mert van célod az Úrban, az nem biztos, hogy van vezetésed. Mondjad azt, hogy hát én most jó sádapa leszek. Ez nem biztos, hogy ez fog működni, mert leglát az igéből, ezen a kijelentésen vagy, hogy hát jó családapának kell lenni, vagy jó anyának, vagy nem tudom, jó kutyának, mindegy. Hanem kell vezetés. A cél és a vezetés az hozhat kijelentéseket és bölcsességet. Ha alárendeled a vezetést a céloknak, vagy a célt a vezetésnek. Mondok egy ezzel zárom, mert most nem tudom abba hagyni. Tehát amikor Filip megcsinálja az ébredést, vagy Isten megcsinálja Filipen keresztül az ébredést Szamáriába, emberek szabadulnak meg, könyveket dobnak, okkult könyveket, és égetik. Lejön János, és segít neki, hogy betöltekezzenek Szent Szellemmel, és Szamária tűzben ég a Szent Szellem jelenlétében. Démonoktól szabadulnak meg emberek, gyógyulnak emberek, megtérnek emberek, odaszállják az életüket, és Krisztus megjelenik közöttük szó szerint. Ezután az történik Filippel, most ez nem az történik, hogy kiad egy könyvet, nem az történik, hogy csinál egy nagy bizniszt erre az egészre, egy kávéházat, ami jobban megy, majd hát kávét kell inni a megszabadult embereknek, nem ad ki CD, vagy nem most már videósorozatokat, amit begyűjt pénzt, hanem azt mondja Istennek, nem tudjuk, hogy ezt mondja, ezt csak én mondom, tehát nem vagyok eretnek, csak mondom, hogy Uram, legyen a te akaratod meg. Mikor ezt kimondhatja, akkor jön Isten, és ez valóságos, amit mondok, ez nem Walt Disney film, ez nem a Star Wars. Fogja Isten Filipet, és transportálja. Áttransportálja egy sivatagba. És ott találkozik egy emberrel, egy komornyikkal, akinek hirdetnie kell az igét. Most mondom, miért mondtam ezt el. Filip az elhívásának a céljából volt benne, viszont ez a cél az volt, hogy eljusson Szamáriából a pusztába. És megengedte a vezetést. És a vezetés fölül írta az ő elgondolásait. Mert hiába maradt volna Szamáriába, nem ez volt Isten tökéletes akarata. El kellett transportálni őt fizikailag egy helyre. És azon a helyen találkozni kellett egy emberrel. Tehát onnantól kezdve, hogy te meg akarod oldani, meg akarod fejteni a szellemvilágot, vesztes vagy. Mert nem lehet megcsinálni. És azért mondtam ezt el neked, hogy a Szent Szellem, hogy hogyan vezet téged, és mondok még egyet, még utolsó, na ez a hab a tetején, megy a hab tetején. Péter be van töltök az a Szent Szellemmel, keres Istent, böjtöl, majd a Szent Szellem ad neki egy álmot. Kígyókat lát, és azt mondja neki, Isten, kígyó, gyogyó, egyed. Egyed a kígyókat. És azt mondja, hát én tisztátalanhoz nem nyúlok. Háromszor ez megtörténik vele, és egyszerűen nem érti a Szent Szellem vezetését. Nagyon sokszor Isten direkt csinál olyat, hogy megérint téged Isten, megnyílik a szemed egy picikét, és nem érted. Mert mi mindig mindent akarunk azonnal érteni. Mi mindig tudni akarjuk. Mi Isten akarata. Annyira precízen, hogy már jobban, mint Isten. És érdekes, Péternek nem magyarázza el, hogy mi ez a kígyó-gyogyó, hanem háromszor lejön a kígyó, és azt mondja neki, egyet. Nem eszem. Majd utána így írja az ige, hogy elkezd elmélkedni, gondolkodni, hogy mi történik körülötte. Majd felgyorsulnak az események, és ez volt a puhítás a szívének. Jön egy angyal a századoshoz, hogy hívja magához Pétert, és bekopognak, és mondják, hogy Péter, gyere el a házamba. Ugye? Így van, hogy hallani akarjuk az evangéliumot, mert egyszerűen érezzük, hogy Isten hív bennünket. És akkor, valószínűleg akkor tudhatta meg Péter, hogy azt a mindenit, miről szólt ez a látomás. Több szintű kijelentés van az Isten vetetésében, és amikor először szól Isten, általában nem érted, vagy nem hallod Istent. Még egyszer mondom, általában nem érted, és nem hallod Istent. És Isten kíváncsi rá, hogy mennyire tiszteled őt, és mennyire mész oda, hogy apu, hogy mondod, apu, hogy mondod? Vagy azt mondod, én szeretnék a vezetés alatt lenni, mondd már gyorsan, és mondja az Úr, hogy most megnézem, hogy mennyire akarsz a vezetés alatt lenni. Mennyire akarsz független lenni, autonóm, és mennyire akarsz függő lenni. Megnézem, hogy mennyire akarod tényleg érteni azt, amit én át tudok adni neked. Nagyon sok próbába azért bukunk el, mert nem értjük azt, hogy Isten hogyan akar kihozni belőle olyan dolgokat, amit soha semmi más nem tudna kihozni, csak egy próba. És Péterből ugyanúgy kihozta ezt, az a látás, látomás, hogy neki egy magasabb szintű elhívása van. Nem csak a zsidók felé, hanem a pogányok felé. És ezzel megváltoztatta a történelmet. Péter megváltoztatta a történelmet, és most mondom a lényeget, ami a dupla csavar. Azáltal változtatta meg Isten a történelmet, Péteren keresztül, hogy nem mondta el neki, hogy mit jelent, hogy öljed és egyet. Elmélkednie kellett rajta, és aztán pedig engedelmeskednie a hangnak, mert a Szent Szellem hangon szólt hozzá, hogy menj el századoshoz, Kornéliuszhoz, és menj be a lakásába. Tehát az első szintű vezetést nem értette, de amikor jött egy a legmagasabb szintű vezetés, mikor kívülről hallja az ember a Szent Szellem hangját, ez nagyon ritka, annak viszont azonnal tudott engedelmeskedni. Ez azt jelenti, hogy a két jelenség között már megtört a szíve, hajlandó volt arra, hogy legyen meg az Úr akarata, és ekkor bement abba a vezetésbe, ami már bevitte őt a célba, eléggé erősen. Péter olyan ember lett, amire eleve el volt hírva. Már nem az átkozódó, már nem a Jézus tagadó, már nem a könnyével és a bűneivel szenvedő Jézus, hanem Péter, hanem az, aki századosnál van, prédikál, és olyan kenet van rajta, hogy prédikál, leszáll a Szent Szellem, és mindenki tüzet fog. A prédikált igény keresztül. Amen. Álljunk föl, imádkozom, érted? Halleluja.